házban a kopott díszletek között. Mindenütt orosz Olga, és ők mindnyájan. Az élet megy a maga útján. Minden, ami hitvány, közönséges, úgy hívják élet. Nincs, és nincs, és nincs igazság, semminek sincs értelme. Minden mindegy. Ákos elalélt a gyűlölettől. Tátott szájjal nézte őket. Arra ébredt, hogy valaki megfogta kezét. Te itt vagy? Felesége kereste. A parkban adtak egymásnak találkozót, hogy vacsorára menjenek. Mi történt? Kérdezte az asszony, miután Ákos fölkelt, és vagy 10 lépést mentek. Semmi. Az pacsirta írt. Hol a levél? Itt van, mondta, és zsebébe nyúlt. Az egyik zsebében nem találta, és a másikban sem találta. Visszasiettek a padhoz, keresték. Ott sem volt. A levél elveszett valahol. A földre esett talán, és elsöpörte a szél a szakadt újságpapírok közé a szemétbe. Ákost ez bosszantotta. Mit írt? Kérdezte felesége. Jó van, nagyon jól mulat. Egészséges? Egészséges. Csak kicsit fájt a foga. Szegényke. De rumot tartott rá, szólt Ákos. Jó erős rumot, és mindjárt elmúlt. Ez megnyugtatta az asszonyt. Környeivel vacsoráztak, nem rossz hangulatban. 11-ig maradtak együtt. Ákos, minthogy a sertés sült a vörös káposztával, meglehetősen zsíros volt, kivételesen 2 deci vöröst is megengedett magának. Csütörtök pedig a csütörtök. A csütörtök nem közönséges nap. Nincs piros betűvel bejegyezve a kalendáriumba, de azért Sárszegen olyan nevezetes, mint a vasárnap. Csütörtökön van ugyanis a kanzsúr. A kanzsúrt a kaszinóban tartják a párducok, kik a hét egyetlen napján igazán egymás közt akarnak lenni, kedélyesen eldiskurálni, távol minden asszony néptől, félnek is tőle a sárszegi asszonyok. Uraik hajnalban vetődnek haza, sokszor fényes reggel. Másnap véres a szemük, rossz a gyomruk, és morognak. Ákos csömörrel emlékezett vissza a csütörtök estékre, mikor tegnap Környei az egész társaság nevében ünnepélyesen meghívta a kaszinóba. Szabódott, hogy nem mehet el.
Lári-fári!
De különben is elég érkezett feleségével valahova.
Kopasz mentség!
Addig-addig, míg megígérte, hogy kora délután fölnéz pár percre. Nem bánja, legalább egy negyed órácskára, de nem többre.
Ide a kezet!
Ákos gyöngeségből oda nyújtotta kezét, úri becsület szavát adta. El kellett mennie. Délután előrelátásból aludt egy órát, s frissen ébredt. Ezüst fogantyús botjával kezében, galambszín bőrkesztyűben lépett be a kaszinó épületébe. Kinyitotta a nagy üvegajtót, fölballagott az emeletre. Az előcsarnokban régi ismerősével találkozott, Bástával, a városi hajdúval, ki a könyvtárba épp 2 rengeteg tálat vitt, melynek ecetes vizében fejes saláták s kemény tojás szeletkék áztak. Letette az üres könyvespolcra, mert csütörtökön itt álltak az esti étkek, majd összeütötte csizmáit, megállt a nagyságos úr előtt, elvette botját, és kalauzolta befelé. Erre nem volt szükség. Ákos ismerte a járást. Minden úgy volt, mint régen. Az olvasóteremben, akár évekkel ezelőtt, csak Sárcsevics görnyett. Valami gazdag magánzó, szófuka raglegény, ki most is a Le Figaro-t olvasta. Mindig a Le Figaro-t olvasta. Ezért városszerte európai műveltségű férfiúnak tartották. Balra volt a társalgó, nagyobb terem, melyben bőrdíványok terpeszkedtek. Már messziről hallani lehetett, hogy társalognak a párducok. Ákos ide tartott. Mikor benyitott, eleinte semmit sem látott. Hatalmas fellegek tornyosultak, szivarok, cigaretták füstjéből, melyet a falakon, a mennyezeten égő lámpáknak sem sikerült szétoszlatni. De ezek a fellegek a közelgő esti vihart jelezték. Vagy 30-40 ember rém lett eléje. Ákos pillanatig zavartan állt. De aztán észrevették, és diadalordítás fogadta. A párducok, a korhelykedés bajszos fenevadjai fölugráltak ülőhelyükből, eléje szaladtak, jobbra-balra húzták. Ákos! Kiabálták össze-vissza. Ákoskám, kerülj belje, foglalj helyet közöttünk! Ismeretlenek mutatkoztak be, fiatalabbak, kik tegezték. Servus humillimus, van szerencsém, hol jártál eddig? Voltak, kik megfették. Sok van a rovásodon, öreg, ezt ma jóvá kell tenned. Környei azonban túl kiáltott minden hangot.
Bocsánat a megtérő bűnösnek!
Gömbölyű hahoták gurultak a párducok barlangjában. Környei pedig ott állt két fejjel magasabban mindegyiküknél, aranyzsinóros, búzakék Attilájában. Megropogtatta Ákos keskeny kezét a kezével, mely az ezüst forintost szokta széttörni, hivatalos szeretetreméltósággal üdvözölte, mint főpárduc. Szigorúnak, majdnem félelmetesnek látszott. Csak rövid ideig beszélhetett vele. Környeinek ezen a napon lótnia, futnia kellett, fogadnia mindenkit, tárgyalni a személyzettel, borról, vacsoráról, most is a könyvtárba hívták, hogy megnézze a salátát. Több dolga akadt ilyenkor, mint annak idején, a gőzmalom égésénél. Mindenképp páratlan esemény volt, hogy Ákos betoppant. Pribocai átölelte őt, arcát arcához tapasztotta, és sokáig nem engedte el. Aztán gyöngét férficsókkal megcsókolta arcát. A patikus könnyezett, gyenge volt a szíve, gyenge volt a szeme is, és valahányszor egy régi kedves emberét látta, mint lángnál a háj, olvadozott attól a melegségtől, mely egész mi voltát áthevítette. Zsebkendőjét kereste. Mikor fölitatta könnyeit, Ákost mind a két kezénél fogva a csillár alá állította, hogy jobban szemügyre vehesse. Öreg, mondta csodálkozva, te egészen megfiatalodtál. Ne, dehogy. Te bizony, úristen, ismételte határozottan. Nagyszerű színben vagy. A csoport, mely köröttük állt, megerősítette ezt. Ákos arca a délutáni szunyókálástól csak ugyan kigömbölyödött, bőre paposan rózsállott. Pír színezte homlokát, s a két leffentyűs bőrzacskót is a szeme alatt. Teringettét, mondta Pribocai, valóságos kavallér lettél, és ránézett a kesztyűre. Ákos már is lehúzta kesztyűjét, és folytatta Pribocai, milyen egyenes vagy, nem olyan görnyet, mint az előtt, Canis Mater, mivel élsz te, mit csináltál? Megnyiratkoztam, hebegte Ákos, talán azért. Nem, fiatalabb vagy, 10 évvel? 5 évvel fiatalabb. A nyugalmas élet. Ákos bajszán, melyen még mindig a borbély tiszaújlaki pedrője keményedett, kis ravasz mosolyka bujdosott sunyin. Elszégyelte magát. Öreg vagyok,